Trend FM-en.
Mi hajtja az irodapiacot, amikor érzékeletlen kevés új irodaterületet adnak át? Mennyire jellemző és milyen irányú lehet az irodák átalakítása más funkciójú ingatlanokká? És mit tud kezdeni azzal egy bérlő, ha a bérbeadója közli vele, hotelli alakítja az irodaházat, és muszáj kiköltöznie? A többi között ezekre a kérdésekre Pál Tamással, az IO Partners Senior Business Development Directorával Nagy Károly kereste közösen a válaszokat.
Irodapiacról fogunk beszélni, méghozzá arról, hogy hát azért tavaly csak gazdasági visszaesés volt, és hát az előtte lévő év sem volt annyira rózsás, nem tudom, hogy az első negyed év eddig milyen volt. Mi látszódik, mennyire pezsgő a piac, esetlegesen újra, vagy az irodapiac mennyire olyan szegmens a magyar gazdaságnak, ami azért mondjuk sokszor multicégektől függ, és annyira nem érződik az, hogy igazából a gazdaság az egy picit egy helyben topog.
Hát az irodapiac, az irodabérleti piacról ugye azt kell tudni, hogy lejáró szerződések vannak, ezek a szerződések általában 5 éves szerződések, vannak rövidebb és hosszabb idejű szerződések is, és emiatt igazából az irodával így vagy úgy, de kell foglalkozni. Az elmúlt években ugye nagyon átalakult az irodapiac, előtte 2019-ig, 20-ig egy ilyen nagyon erősen, dinamikusan növekedő piacról beszéltünk, aztán a Covid miatt, meg a home office térhódítása miatt ez átalakult, de ahogy ön is említette, igen, van egyfajta gazdasági visszaesés, viszont az irodapiacra jelen pillanatban én azt gondolom, hogy ez nagyon serkentőleg hat, mert egyrészt nem épülnek úgy új házak, mint régebben, másrészt az irodaházakat nem csak az irodabérlők, az irodafejlesztők nézegetik esetleg modernizálásra vagy más tevékenységre, hanem sok esetben elvesztik az irodafunkciójukat ezek a régebbi épületek, esetleg hotelek lesznek belőlük, lakóépületek, tehát ezek mind hajtják előre a piacot, nem csak az irodabérleti szerződések. Sok bérlő összemegy, sok bérlő bővül, akik összemennek, azok megpróbálják mondjuk vagy albérletbe adni a területeiket, vagy visszaadni, esetleg mások azt kiveszik, tehát van mit csinálni a piacon, és én 2005-ben kezdtem az irodapiacon dolgozni, és ezekben a válságos időszakokban mindig azt láttam, hogy ilyenkor mindig erősebb a motiváció, hogy valami történjen.
A Covid, amint említett, azért az egy, gondolom én, durva tanuló lecke volt, tehát ott nagyon sok mindenki fedezékbe vonult, hazament, vagy amikor épp nyitás volt, akkor hirtelen megjelent a dolgozóknak a fele, negyede.
Igen.
És akkor így váltogatták egymást egészségügyi szempontból is.
Igen.
Ez egy picit maradt már abban az értelemben, hogy ha már így döntött egy cég, hogy egy adott pillanatban nem annyira használja ki a területeket, az új szerződésnél már mondjuk megfelezte sokszor az irodaterületet, vagy mi volt az az átalakulás, ami a Covid óta jellemző?
Én úgy látom, hogy azok a cégek, akik Covid előtt már bevezették valamilyen szinten a home office-t, azok nyugodtan tudtak működni, meg volt a technológiai hátterük, stb. Tehát ők most is hasonló formában működnek. Akiknél a Covid indukálta ezt a home office elterjedését, ott voltak problémák, ott nagyon nehezen jönnek vissza a kollégák dolgozni. HR szempontból is, hogyha nem tudom, új embereket kerestek, akkor például a home office-nak része kellett, hogy tehát volt, hogy úgy álláshirdetés úgy kezdődött, hogy 100%-ban home office, stb. Tehát, hogy, de most már az a trend, hogy próbálják azért visszacsalni a dolgozókat az irodába. Nagyon sokan ugye vidékre is leköltöztek, tehát cégenként, beosztásként ez eltér, hogy ki mennyi home office-t engedélyez, illetve tud igénybe venni. De azt gondolom, hogy ez is jobban egyensúlyba került itt az elmúlt 1-2 évben, de ez továbbra is egy fontos kérdés. Most már home office az tulajdonképpen az új irodatervezéseknek a része, tehát hogyha valakinek mondjuk régen egy több száz fős céget terveztünk, mondjuk egy 400 főt, akkor nagyjából 4000 négyzetméterrel számoltunk, ez általában alakult, mert most már, hogyha valaki 2-3 napot tölt benne az irodában, akkor nem lesz annyi helyre szüksége. És az az igazság, hogy a technológiai háttér is úgy próbálja ezt segíteni, hogy sokszor nem dedikált helyeken dolgoznak a kollégák, előre tudnak foglalni helyet maguknak, akár parkolókat is előre tudnak foglalni, tehát ez a rugalmasság, ami azt gondolom, hogy nagyon jól működik bizonyos cégeknél.
Iroda kihasználtság szempontjából akkor ez a fajta rugalmasság, tervezhetőség olyannyira előtérbe került, hogy alkalmazok erre akár mesterséges intelligenciát, és hogy lehet minél hatékonyabban üzemeltetni egy irodaházat?
Mesterség mesterséges intelligenciát is segítségül hívják, de erre már korábban is, Covid előtt is voltak igazából megfelelő eszközök, tehát olyan érzékelőket képíteni a munkaállomások fölé, amik például ilyen mozgásérzékelők, és akkor le lehet vonni, hogy az irodaterületnek egy bizonyos része mennyit használják mondjuk a kollégák, de mondjuk ezt régen egy ilyen mágneskártyás leolvasóval is igazából jól lehetett mérni, hogy ki mennyiszer megy be az irodába, stb. Bizonyos területére. A lényeg az, hogy jobban megvannak ezek a folyamatok tervezve, és nem az van, mint régen, hogy van egy 5 éves szerződésünk, aztán majd meglátjuk.
Csak a fővárosban inkább a Váci útra koncentrálódik továbbra is, akár az új beruházásokat, új építésüket nézzük, vagy van a Budapestnek más területe is, amely irodabővítés szempontjából is izgalmas terület, és látszik, hogy ott sok új férőhely épül majd.
Igazából a 4 évente van egy ugye a BRF, a Budapest Research Fórum, ami gyűjti ezeket az adatokat, és akkor általában látjuk, hogy hol, mennyi tranzakció történt. Értelemszerűen a Váci úti irodafolyosó egy nagyobb állománnyal rendelkező terület, alpiac, tehát itt viszonylag elég sok tranzakció történik, az, hogy éppen az most hosszabbítás, általában most a hosszabbítások azok, amik dominálnak, vagy új szerződés, tehát ahol mondjuk megjelenik egy új épületet, értelemszerűen új szerződések fognak születni, ahol pedig meglévő szerződések járnak le, nem nagyon vannak új épületek, nincsen sok költözés, értelemszerűen ott pedig a szerződéses hosszabbítások, a bővülések, azok, amik számottevőek. Van, amikor a 11. kerületben nagy arányban épültek az új épületek, akkor ott volt több tranzakció, de igazából a nagyobb állománnyal rendelkező alpiacok azok, ahol ezek a nagyobb tranzakciók általában történnek, vagy nagyobb volumenű.
Most csak úgy példaként a MOL székhez jut eszembe, amikor egy cég saját magának épített egy hatalmas nagy irodaterületet. Még talán a Richter, aki pont ugyanebbe a fába vágta a fejszét, és lehet, hogy majd egy nagy bank is ezt teszi meg. Ez nagyon-nagyon elenyésző része a piacnak, tehát tényleg inkább új és új bérlőket keresnek az építetők, vagy erre lehet számítani, hogy egy-egy nagy gigacég a következő időszakban inkább ezt csinálja meg?
Hát a nagy bérlőkre ugye mindenki megcélozza mindig a nagy bérlőket, hiszen ahhoz, hogy mondjuk sikeresen bérbe legyen adva egy épület, legyen előfinanszírozás, stb., ahhoz minél nagyobb volument kell tudni bérbeadni. Az, hogy most pár nagyobb bérlőből, vagy egy nagy bérlőből, ez a kockázatot is megnöveli, mert hogyha csak egy nagy bérlő van egy épületben, akkor befektetési szempontból az óriási kockázat, hogyha majd egyszer kimegy, akkor megről az egész épületet. A versenypiacon szeretik a bérbeadók azt, hogy egy ilyen jó kombináció, jó bérlőkkel összerakott házat szeretnek igazából bérbe adni. De igen, mindig a nagy bérlőkre megyünk elsősorban, vagy mindenki, de azért van nagyon sok olyan multi cég, akik csak pár ezer négyzetméteresek, van olyan nagy multi cég, aki Magyarországon csak pár száz négyzetméteres bérlő, tehát ezek is igazából ugyanolyan fontos bérlők. Elsősorban a nagy bérlők az, akikre mindenki lő, és általában ők nehezebben is mozognak. Például a MOL már nagyon régóta tervezte ezt a különálló székházat. ESG szempontból kicsit más, most már azt gondolom egy ilyen toronyépületnek az építése, de igen, tehát sokat változott a világ azért az elmúlt években.
Hát ESG szempontból mondjuk túl sok érvet nem tudnék felhozni egy ilyen hatalmas nagy épület mellett. Ha már ezt említette, az új beruházásoknál a fenntarthatóság mennyire fontos, mert egyébként itt az Árpád híd, Pesti híd fénél is egyre magasabb épületeket látni, tehát gondolom én a telek miatt is, kihasználtság miatt is az egyre magasabb épületek lennének az érdekei a beruházóknak, de e felé megy el az építkezési tendencia az irodapiacon, vagy inkább régebbi épületeket, régebbi területeket alakítanak át?
Igazából a fenntarthatóság is hasonlóan beszéltünk a fenntarthatóságról is, mint mondjuk a home office-ról, ugye a Covid kapcsán. Azok a cégek, akik már régóta elköteleződtek, azok a fejlesztők, bérbeadók, akik régóta el voltak köteleződve a fenntartóság mellett, ők már a Covid előtt ezzel elkezdtek foglalkozni. Aztán a Covid alatt, után ugye megjelent ez a rezsiválság is, akik előtte esetleg nem foglalkoztak annyira a fenntartatósággal, azok érezték magukon, meg a pénztárcájukon, hogy a rezsiválság szempontjából érdemes lenne foglalkozni megújul energiával, stb. És akkor elkezdtek vele foglalkozni, és költöttek az épületeikre, és modernizálták, stb. Tehát műszakilag odafigyeltek az ESG-re, és hát vannak, akik pedig leginkább csak akkor foglalkoznak a fenntarthatóság kérdésével, amikor kell. Egy nagy bérlő mondjuk a házukban esetleg elvárja ezt, egy nagy multi, vagy annak a nagy multinak 20-30-ra kell valamilyen fajta megfelelőséget hoznia. De én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb, sokkal dinamikusabb folyamatoknak kellene itt történni a fenntarthatóság szempontjából, és remélem, hogy ez valamikor majd el fog indulni, de én azt gondolom, hogy ez elég lassan tisztelt a kivételnek, de ez elég lassan történik még mindig.
Mi kell ahhoz, hogy egy régi irodaépület funkciót váltson, és már ne az legyen, hanem mondjuk átalakuljon hotellé, lakóingatlan adott esetben, túlságosan sokba kell kerüljön már a korszerűsítésre, hogy A pluszos legyen, vagy A-as, és ez a döntőérv, vagy adott esetben a környezetnek, a közlekedésnek a megváltozása is hozhat egy ilyet.
Vannak olyan épületek, amik régen mondjuk irodaházak voltak, mondjuk belvárosi lokációban, senkiben fel sem merült, hogy az nem jó az az épület, mondjuk egy irodaépületnek, vagy egy olyan telekre épült be, ami nem volt egy ilyen szabályos telek, hanem oda valamit lehetett építeni, tehát most már nem hasonlít, nem olyan hatékony, mint egy vadi irodaház egy jó adottságú, akár ilyen Váci úti fejlesztési telkem, és igazából a lakóingatlan vagy a hotel jelen pillanatban sokkal kiszámíthatóbb jövőt ígér, mint egy régebbi épületnek az irodával való fejlesztése. Vannak olyan szolgáltatók, akik hosszabb idejű szerződéseket is írnak alá ezekre a házakra, tehát amíg mondjuk egy átlagos irodabérleti szerződés 5 év, addig van olyan szálloda iparban tevékenykedő, például újonnan megjelent cég Magyarországon, akik már ilyen 15 plusz 5-10 éve szerződéseket írnak alá, tehát sokkal jobban lehet velük tervezni. Nyugat-Európában amúgy a COVID alatt meg azt láttuk, hogy iszonyatosan elkezdtek ezek a cégek fejlődni, még a hotelek akkor annyira nem mentek, de pontosan amiatt, hogy valahol egyszer csak kellett lenni, otthon kellett dolgozni, stb. Beindította a lakópiacot és az összes hozzátartozó ilyen egyéb ingatlan fejlesztést.
Mi történik akkor, hogyha bérlőként valaki azzal szembesül, hogy egyszer csak a bérbeadó közli vele, hogy hát itt mondjuk, ha nem is jövőre, de hát vagy akár jövőre megszűnik az irodabérleti lehetőség, és épp egy szerződésben vagyok. Tehát nekem azt ígérték, hogy mondjuk 2 évig még ott lehetek a cégemmel, de mondjuk jövőre már ezt az épületet elkezdeném bontani, vagy átalakítani egy teljesen más funkciójúvá. Ilyenkor a szerződés a meghatározó, vagy létezik a megegyezés, vagy milyenkor a menet?
Igazából, hogyha ez egy többbérlős ház, ugye szerintem ilyenkor azok vannak jobb helyzetben, akik igyekeznek hamar megállapodni a bérbeadóval, megpróbálnak maguknak új területet keresni. Ezeknél a házaknál nagyon sok bérlő ott van 10-15-20 éve. Tehát mondjuk kicsit meg lehet újítani a céget egy jó költözéssel például. Ezek nagyon nehéz folyamatok, mert hogyha valaki ott dolgozik 15 éve egy adott épületben, oda rendezte be az életét, stb. Tehát hogy ez sokkal bonyolultabb folyamat egy bérlő szempontjából, mint mondjuk az új fejlesztő vagy a bérbeadó szempontjából. Igen, van egy bérleti szerződés. A bérleti szerződés meghatározza a lehetőségeit a bérlőnek, de mi azt szoktuk javasolni, hogy érdemes minél hamarabb valamilyen fajta megállapodást kötni, esetleg kihasználni ezt a bérbeadóval, a béletmentes hónapokat kérni a hátralévő időszakra, stb. Tehát megállapodni velük, és keresni egy jó épületet, mert hogyha mondjuk valaki kitart a béleti szerződés által kínált feltételei mellett, és ugye ott marad a házban, az a ház az el fog néptelenedni, nem lesz étterem, stb. Tehát
ilyen igazából napi rossz neki.
Igen, tehát napi szinten nem lesz ott jó lenni, úgyhogy mi ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy akkor minél hamarabb megfelelő egyéb házat kell keresni, találni, és jó, el kell költözni.